Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen. Testvéreim, készüljünk keresztelőre, áldjuk és magasztaljuk a mi Urunkat, 431. énekünket énekeljük. Testvéreim, gyülekezetünk szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok fiatokat, és a keresztség által a keresztény anyaszent egyházba most befogadhassuk őt. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, amikor halljuk Jézus Krisztusnak a szavát, ahogyan bátorít és buzdít bennünket, mindannyian megállunk egy pillanatra, és megpróbáljuk átgondolni, megérteni az elhangzottakat. A feltámadott Jézus szólal meg. Ráadásul mennyben menetele előtt szól tanítványaihoz, húsvét után vagyunk, és nagypéntek után vagyunk. Jézus Krisztus úgy mutatja magát, mint aki halott volt, és úgy jelenik meg, mint aki él. Azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy húsvét mindig ott és mindig akkor van, amikor a feltámadott Jézus Krisztus megjelenik, és amikor a feltámadott Jézus Krisztus megismerteti saját magát. Jézus parancsát megismerve a vele való közösség mindig ott jelenik meg, ahol ő megjelenik, és ahol ő megismerteti magát. A husvéti közösségnek, a husvéti gyülekezetnek egykor és ma van egy jellegzetessége, hogy ez a gyülekezet, ez a közösség örömmel és boldogsággal teljes. Mert husvét mindig közösségben is jelenik meg. Amikor a keresztség sákramentumát kiszolgáljuk, akkor erre az örömre, a Krisztus örömére gondolunk, és Krisztus örömét hirdetjük minden alkalommal. Ahogyan közeledtem Csobán Károly Pomász felé, az autó rádióján, a Kossuth műsoron egy ismerős hang, egy ismerős római katolikus lelkipásztor hangját véltem felfedezni, majd egy picit utána kell gondolnom, hogy ő az, akire gondolok, vagy nem. Így kezdte az ige hirdetését, ez volt az egyetlen egy mondat, amit hallottam belőle, amikor begördültem a pomázi parókiára, hogy akinek a szívében Jézus Krisztus jelen van, abban a szívben öröm van. A keresztség sákramentumát, a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus parancsát azért szolgáljuk ki, hogy ti magatok és gyermeketek megismerhesse az ő urát. Elindulhasson azon az úton, mely úton találkozhat vele ugyanúgy, mint ahogyan találkoztak az egykori tanítványok, a közelebbiek és a távoliabbak, és úgy találkozzon vele, hogy élete megváltozzon. A tanítványság ugyanis mindig ezt jelenti, találkoztam ma feltámadott Jézus Krisztussal, aki halott volt, és íme él. És ez a találkozás pedig örömet is jelent. Úgy látom, ebben a mai világban nagyon sok ember vágyik örömre. Sokan a perc örömére, a pillanat örömére, az ünnepi alkalmaknak az örömére vágynak, de ennél sokkal többet kínál Jézus Krisztus egykor és ma is. Azt mondja Jézus Krisztus, egy vízről beszélve, egy nagy beszélgetésben, mindaz, aki ebből a vízből iszik, meg nem szomjazik, mert aki ebből a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké nem szomjúhozik, mert örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. A keresztség ennek az útnak a kezdetét jelenti, hogy megismerhetjük Jézus Krisztust. A keresztvíz pedig azt jelképezi, hogy ő meghalt, valóságosan helyettünk, miattunk és érettünk. És amikor kinyílik a mi szívünk az élő Isten beszéde előtt, akkor el tudjuk mondani azt, hogy ő él, és ő uralkodik. Amikor ti magatok a legtöbbet, a legszebbet, az örömöt és a boldogságot szeretnétek adni gyermeketeknek, Lacikának, Lackónak, akkor legyen az az első pillanat ebben az útkeresésben, hogy annak az örömét megismertetitek vele, hogy Jézus Krisztus is érte jön. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, megkeresse és megtartsa a ma emberét, most gyermeketeket. Jézus nélkül nagyon sok mindent kínálhattok neki. Jobbnál jobb dolgokat, de ezek sohasem tesznek valakit boldoggá. Ezek szaporítják a bűnt, a terhet és a nehezet az embernek az életében. Vörösmarty Mihálynak van egy szép műve, a Csongor és Tünde. Ebben a műben a Kalmár azt mondja a Csongornak, ott a hármas út elágazásnál, hogy a pénzben van a boldogság. A tudós azt mondja, hogy az ismeretben, A fejedelem pedig azt állítja, hogy a hatalom teszi boldoggá az embert. Nem sok idő múlva, mindhárman csalódottan jönnek visszafelé. A tudós támolyog, és Csongor csodálkozik. Eszét vesztette a szerencsétlen. Bármennyi diplomája is volt, doktori címe, nem lett egyértelműen és rögtön boldog. Jön a király, a fejedelem, a trónját feldöntötték, magát elkergették, oda lett a hatalma. Hasonlóképpen jön a kereskedő is, reszkető kézzel, koldus módjára, mint aki csalódott a pénz boldogító erejében. A tolvajok elloptak tőle mindent, kincseit a rozsda és a moly megemésztette. Kedves szülők, tudom, hogy gyermeketeket, fiatokat boldogságban és örömben szeretnétek nevelni. Jót tettetek, hogy eljöttetek és elhoztátok őt ide. A kezdő lépés megvan, Isten biztosítja jelenlétéről, biztosítja szándékáról, az általa kínált jövőről. A feladat a miénk, a tiétek, és ezért a gyülekezeté, hogy külső körülményeivel megteremtse annak a lehetőségét és alkalmát, hogy Lacika, Lackó megismerhesse az ő Krisztusát. És hogy boldog ember lehessen a békesség fejedelmében, akin kívül nincsen boldogság és nincsen békesség. De Jézus ezt megadhatja, ha kéritek és hitben nevelitek őt. Amen. Testvéreim, arra kérlek benneteket, hogy gyülekezetünk egészével együtt álljatok fel, jöjjetek egy picit ti magatok közelebb, valljátok meg hiteteket, mondjátok el gyülekezetünk közösségével együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, pomázi református keresztjén gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad, és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy hitáltal megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben, add, hogy élő tagja legyen az Anyaszent Egyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő, örökkön örökké. Amen. Fogadják szeretettel ünnepi alkalommal gyermekeinket. Testvéreim, folytassuk a mi Isten tiszteletünket, foglaljuk el helyünket. 370. dicséretünket énekeljük első és második versszakával. ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az írva található Pál apostol levelében, melyet Filemonnak címzett. A levél első 3 versében, valamint olvasom még a 10-től a 13-ig terjedő szakaszt. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér, Filemonnak, ami szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Archipposznak, ami bajtársunknak, és a házadban lévő gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kérlek pedig téged, én, az én fiamért, akit fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan a bibliaolvasó vezérfonal szerint olvastuk az elmúlt napokban Isten igéjét, előnk került egy nagyon személyes hangvételű levél, Pál apostolnak Filemonhoz írott levele. Vannak olyan apostoli írások, amelyek nagyon magvas, nagyon súlyos teológiai igazságokat fogalmaznak meg, ilyen például a rómaiakhoz írott levél. Vannak olyan levelei az apostolnak, amelyek nagyon sokszor egyfajta vitahelyzetben, vitás kérdésben eligazításul születnek. Második korintusi levél. Van olyan levél, amelyet a múlt héten olvastunk záró soraiban, a Filippiekhez írott levél, amely mögött nincsen személyes háborúság, személyes konfliktus, hanem egész egyszerűen hálaadás van, örvendezés. És van olyan levél, mint ez a mostani is, amely ugyan tartalmaz nagyon fontos teológiai megállapításokat is, de leginkább bepillantást enged a keresztény hit lényegébe, a hétköznapokba, a gyakorlati megvalósulásba. Egyetlen egy rész a Filemonhoz írt levél. Érdekessége az, hogy a legfontosabb szereplőit meg is nevezi az apostol, megemlíti Filemont, az ő feleségét, egyesek szerint megemlíti az ő fiukat, megemlíti Timóteust és megemlíti Onézimoszt is. Hívő keresztény embereket említ. És azt is elmondja ez a levél, hogy Onézimosz rabszolga volt Filemonnak, a korintusi gyülekezet vezetőjének a rabszolgája. Egy hívő keresztény ember rabszolgája. Pál ismerhette Filemont, hiszen efézusi tartózkodásakor, amikor az igét hirdette, tanított, akkor lett Krisztus követőjévé, keresztjénné Filemon. Néhány év vagy hónap után pedig a kolossei gyülekezet előjárója is lett. Azt mondja még az ige róla, hogy jó módú ember volt, több rabszolgát is tartott, és ezek közül az egyik Onézimosz volt. Ez a rabszolga azonban meglopta gazdáját, és megszökött. A nagyvárosban szerette volna megalapozni életét. Egyesek azt mondják, hogy ez a nagyváros Róma,
Mások pedig azt mondják, hogy Efézus. Ebből a szempontból, az ige hirdetés szempontjából azt gondolom, hogy lényegtelen. Mindkettőnek van természet szerint a Szentírásból alapozható alapja, hiszen azt mondja Pál, hogy fogolyként írja ezt a levelet, ez két helyütt minimum lehetséges volt, Rómában és Efézusban. És amikor ez a rabszolga megpróbál elbújni, elmenekülni, hogy megalapozza a saját személyes életét, ő maga is megtér, keresztényé lesz, sőt a fogságban lévő apostol segítőjévé válik. Milyen furcsa, amikor Isten útjait nézzük, akár a személyes életünkben is. Nem mindig olyan egyenes, mint ahogyan azt a tankönyvekben megszoktuk, hogy innen, ha ide lépek, akkor ez leszek. Nagyon sokan elmondhatják azt, hogy személyes életükben is voltak vargabetűk, vagy görbeutak, voltak hullámok, míg megérkezett Jézus Krisztushoz. Tudom jól, hogy a mi gyülekezetünkben többen is vannak olyanok, akik nagyon sok mindent kipróbáltak, mielőtt Krisztushoz fordultak volna. Nagyon sokszor a keleti vallásosságból, az agykontrollból, egyéb gondolkodásból, miszticizmusból érkeznek, mert nem találják a békességüket, boldogságukat. Ezek a görbe betűk, ezek a görbe vonalak, és milyen jó, hogyha valaki mégis megérkezik az ő urához. Az elmúlt napokban láttam egy ilyen modern családi kört, bizonyára ti is ismeritek, vagy talán még nálam is jobban ismeritek ezt a műsort, vagy ezeket a műsorokat, amikor egy élethelyzetet amatőr színészek eljátszanak, és egy-egy pillanatban megáll a kamera, bekapcsolnak, idézélve mondom, a stúdióba, és ott valaki, vagy egy jogász, vagy egy pszichológus, vagy egy gazdasági szakember elmondja a véleményét a történtekről, elmondja, hogy szerinte hogyan kellene folytatódni az eseményeknek, és akkor meglátjuk, hogy az úgy folytatódik, avagy nem. A szülők egyik legnehezebb korszakáról szólt a kisfilm, egy békés családi életet mutatott be, egy 16 éves lányt nevelt egy édesapa és egy édesanya. Egészen addig volt békés ez a családi élet, amíg a lányuk egy buliban meg nem ismerkedett egy fiúval, majd néhány hét után, amikor a szülők hazaérkeztek, akkor a 16 éves lányuk ágyában találták ezt a fiút. No hát akkor elkezdődött a családi perpatvar, a rohangálás, a vita, a hangos szó. Majd, amikor folytatódott ez a kapcsolat, az édesapa bement az iskolába, megragadta a fiatalembert, jól kiosztotta őt szóval, hogy hagyja békén a lányát. Természetesen, amikor hazaérkezett a lány és megtudta ezt, akkor a szakítást a szülőknek gondolta. Az iskolai tanulmánya megromlott, nem járt iskolába. Mondom, egy kitalált történetről van szó, de nagyon valóságszerű, míg nem néhány hónap után bemutatta a fiatal lány az új vőlegényét, egy 35 éves férfit. Olaj a tűzre. Ismerős ez a szituáció. Amikor azt érzi egy szülő, hogy elveszíti a gyermekét. Azt érzi talán személyes tapasztalatból, hogy ez az út zsákutca. Mert nem csak arról van szó, hogy a szülők aggódnak a gyermekeikért, hogy velük ez ne történjen meg, hanem bizonyára vannak olyanok, akikkel ez ifjúságukban megtörtént. Hogy így lázadtak, így keresték a maguk szabadságát, szakítva a szüleikkel. A másik kép ennél is szörnyűbb. Reggel, amikor az ember kiveszi a hűtőből az egyik teljes flaskát, akkor annak az oldalán ott van néhány fotó, 10 éves gyermekeknek a fotója, amit ma reggel láttam, azok 2014-es felvételek voltak, azokról a gyermekekről szól, akik eltűntek otthonról. Régebben, de tudom, hogy most is van egy ilyen műsora, Csellengőknek a műsora. Ez pedig még inkább rémálom egy szülő számára. Mert még az egyiket valahogyan távolról tudom kezelni, rálátásom van, ha befolyásom nincs is, de amikor az ember már csak azt várja, hogy megnyíljon az ajtó, mert nem tudja, hogy hol van a 10 éves gyermeke, a legnehezebb pillanatok egyike. Most, kedves testvérek, azért mondtam el ezt a két megrázó történetet, mert a Szentírásnak az igéi azok kulturálisan nagyon távol vannak tőlünk. Ha most újra felolvasom egy rabszolgatartó családnak az életét, akkor azt mondjátok, hogy mi közünk van nekünk ehhez. Bár lehet, hogy néhányan kiavítanak, és azt mondják, hogy ma is vannak rabszolgák, és nem csak Ázsiában, vagy Afrikában, hanem Európában is. De nem itt szeretném megtalálni a kettő, a bibliai történet és a mai történetek közötti párhuzamot, hanem ott véltem felfedezni, hogy mindkettőnek a hátterében, akár a bibliás Onézimosz történetének a hátterében, akár a mai fiatal tinédzser hátterében a szabadság keresése áll. Szeretnék szabad ember lenni. Nem akarom, hogy valaki beleszóljon az életembe, nem akarom, hogy valaki meghatározza az én evésemet, ivásomat, öltözködésemet. Nem akarom, hogy valaki meghatározza az én jövőmet. A lázadás nem önmagáért szól, hanem azért, hogy az ember szabad legyen. A rabszolgából, egy a sok közülből szeretnék én is valaki lenni. A nagybetűs valaki. Hány és hány fiatal mondja azt, hogy nekem van lelkem, nekem van jövőm, én nem szeretnék csak egyetlen egy lenni, én megismételhetetlen vagyok. Bizonyos értelemben igaz ez. A költő nagyon szépen mondja, nem élt belőle több, s most sem él, s mint fán sem nő egyformán két levél. Úgy a nagyvilágon nem lesz hozzá hasonló. Egészen világos, hogy mi egyediek vagyunk. Ez az a pont, ez az a pillanat, amikor az ember a szabadságra tör, szabadságra vágyik, amikor úgy fogalmaz, elmegyek innen jó messzire, és legyen ez egy közösségtől való távolság, legyen ez egy szülői gyermek konfliktus, vagy legyen ez az ókornak egy pillanata, nem leszek többé szolga, megalapozom a jövőmet. Ez a szabadságvágy. Az onézimoszok mindig függetlenek akarnak lenni. Hogy ne parancsoljon nekik senki. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy ennek a szabadságnak van egy csapdája. Legalábbis a Szentírás beszél egy csapdáról. Nem azt mondja a Biblia, hogy a személyiség fejlődésbe nekünk szándékos gátakat kellene beépíteni. Nem azt mondja a Szentírás, hogy a szabadság az üldözendő. Mi magunk, reformátusok, protestánsok különösképpen sem beszélhetünk erről, hiszen valahogyan a szabadság utáni vágy az összefonódott ami őseinknek gondolkodásával, hitével, társadalomképével. A csapda akkor jelenik meg, hogyha valaki ezt a szabadságot Isten nélkül keresi. Legyen bármilyen nemes a cél, önzetlen, egészen biztos, hogy csapdába esik. És nagyon szomorú vége lesz. Ahogyan készültem, egy történeti és egy történelmi szituációra emlékeztem. Én magam is úgy találkoztam vele, és Csobánkán egyik testvérem röviden és velősen azért helyre is tette, hogy én magam ezt a történeti szituációt kiragadtam, és csak egyetlen egy momentumát idéztem az igehirdetésben. Most szeretném ezt itt pomázon egy picit korrigálni. Az első világháború idején, amikor a magyar, elsősorban székely katonák különböző hat fronton védték nem az ő konkrét szülőföldjüket, hazájukat, akkor itt segített az én csobángai testvérem. Az ellenfelek, az ellenség hadüzenet nélkül megtámadta Magyarországot, és egészen Marosvásárhely vonaláig vonult, amikor a székely emberek visszatérve a frontról, ahol harcoltak, felkurjantottak, Isten ne segíts, csak csodálkozz. Kedves testvérek, bármennyire is ott van ebben a mondatban a hazafiasság, a székely, esetleg magyar virtus, ez a példa most számomra, amely az első világháborúból szól, inkább negatív, mint pozitív. Akkor is, hogyha a túlerővel szemben megállították a román haderőket, ezzel a belső feszültséggel, amellyel kimondták, Isten ne segíts, vagy csodálkozz, megköttetett mögöttünk a béke. Hiába nagy elszántság, semmit sem tehetünk. Be kell látnunk, hogy minden, az égvilágon minden Isten kegyelméből van. És az a szabadság, amelyet saját magunknak akarunk kivívni, az nem fog sokáig tartani, és nem lesz benne örömünk. Ha Isten nélkül keres az ember függetlenséget, akkor az igazit, amire szükségünk van, nem fogjuk megtalálni. Nem véletlenül mondja gyönyörűséges zsoltár imádság, tudom, hogy sokaknak kedves imádsága a 139. zsoltár, amikor azt mondja az imádkozó lélek, orcád elől hová fussak, hová meneküljek, ha a hegyre megyek fel, te ott vagy. Ha a föld alá megyek, akkor te ott is jelen vagy. Hogyha azt gondolnám, hogy a sötétség elborít engem, akkor előtted még a sötétség is világosság. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végére szállnék, a te kezed ott is elérne. Testvérek, Isten elől nem lehet elmenekülni, nem lehet elbújni. Lehet szőni nagy terveket, nagy álmokat, lehet diadalittasan ezeket kijelenteni, lehet hajókat, városokat építeni, lehet uralkodni, de Isten nélkül nem lesz a szabadság olyan szabadság, amire vágyik az ember. Onézimosz is elindul, és az egyik helyről a másik helyre megy. Egyik helyzetből a másik helyzetbe kerül, és bizonyára nem azt kapta, amit remélt volna. A nagy vargabetűk, görbeutak beszélnek erről. Ha a fiú megszabadít, valóban szabadok lesznek, lesztek. Ez a titok. Ez a lényeg. Ebben rejtette el Isten a szabadulásnak az egyedüli útját, és ezt mindenkinek meg kell értenie, vagy előbb, vagy utóbb. Vagy Onézimosz módjára, buktatókon keresztül, vagy pedig itt, a templomban, Isten házában, akár ma is. El tudjátok képzelni azt a szituációt, én úgy valahogyan belemerengtem, amikor Onézimosz összetalálkozik a fogságban Pállal, és elkezdenek beszélgetni. Az öreg megkérdezi ilyen egyszerű tőmondatokban, hogy te ki vagy? És azt mondja, én Onézimosz vagyok. Megkérdezi, honnan jöttél? Kolosséból. Nagyszerű, mondja az apostol. Miért jöttél el onnan? Rabszolga vagyok. Rabszolga. Megszöktem. És akkor megkérdezi, ki a gazdád? Filemon. Hívő? Hát nálunk gyűlnek össze a keresztjének. Rövid beszélgetés, és rögtön lelepleződik az ember. Az a sok zsákutca, ahogyan meglopta Filemont, ahogyan elszökött, ahogyan otthagyta őket. Emlékszem egy beszélgetésre, nem sok volt ilyen, mármint gyakorlati tantárgyunk a teológián, volt egy lelkigondozói beszélgetés gyakorlatunk, talán egy éves volt, de összesen 4 beszélgetést kellett végeznünk, és mindenkit beosztottak egy kórházba, engem akkor Lipótmezőre osztottak be, a 12-es zárt pszichiátriára, egy lelkigondozói beszélgetésre. Olyan hely, tudjátok, ahol csak kívül van, ki nincs. És elkezdtem beszélgetni egy asszonnyal. Nagyon súlyos szenvedélybeteg volt. Az alkoholnak a rabja. És megpróbáltam ugyanígy ilyen tőmondatokba beszélgetni vele. Látszott, hogy nagyon sok gyógyszert kapott előtte. És egyszer csak elárult ez az asszony, ugyanerre a kérdés, hogy honnan való. Elárulta, hogy egy Budapest környéki településről. És én pedig rávágtam, jaj de jó, ott él a szobatársamnak az édesapja, főorvos a kórházba. Azt mondja, én pedig ott vagyok ápoló. Innentől kezdve megszűnt a beszélgetés. Amikor lelepleződött az ember. Pedig én nem ismertem őt, csak attól félt, hogy ha én szólok esetleg a gyermekosztály főorvosának, hogy itt találkoztam ezzel az asszonnyal, akkor vége a munkájének, vége a jövőjének. Véget ért a lelki gondozói beszélgetés. Isten itt elvégezte azt, hogy ezekre az egyszerű, rövid kérdésekre Onézimosz meg tudja mondani, hogy kicsoda valójában. Nem a jövőjét kereső, szabadságra vágyó, diadalittas ember, hanem egy ugyanolyan bűnös, mint Pál. Kedves testvérek, és itt van az ember életében a fordulópont. Amikor rájön arra, hogy feleslegesen menekül, amikor elfogadhatja azt, hogy egyedül Krisztus az, aki szabadságot adhat neki. Amikor bevallja a bűneit, ott és akkor lopását, szökését, egyéni útját. És bevallja azt, hogy a zsákutcába ment, és egyszer csak valaki megszólalt a háta mögött, és azt mondta, jöjj és kövess engem. Minden így kezdődik, az ember a zsákutcába megy, és egyszer valaki a háta mögött azt mondja, jöjj és kövess engem, és akkor visszanéz, hátrafordul. És akkor megváltozik az élete. Ezért mondja az ige azt, ma, ha az ő szavát, Isten hívó szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Ne álljatok ellent Isten kegyelmének. Rendezzétek, amit rendezni kell, és menjetek vissza. Mert igazából, kedves testvérek, ez az ember az otthonát kereste. Azt a helyet, ahol valóban boldog lehet. És ezt nem Rómában vagy Efézusban találta meg, hanem Jézus Krisztusban. Mert ez megtalálható. Egy gyönyörű szójátékkal illeti és magyarázza ezt az apostol. Aki egykor neked haszontalan volt, most mind neked, mint nekem hasznos. Onézimosznak a neve ugyanis ezt jelenti, hasznos, jövedelmező. Milyen furcsa, hogy át kell élni egy rabszolgának azt, át kell élni egy embernek azt, hogy az ő otthonában, ahol hangzik az evangélium, az nem az övé. Hangzik a Krisztusról szóló tanítás, az ének, az imádság, ők úgy mondták a kenyér megtörése, az úrvacsora, hangzik a tanítás, és ez nem az övé. Egészen bizonyos, hogy Onézimosz is tud erről. Sőt, egészen biztos az is, hogy rabszolgaként részt vehetett ezen az alkalmon. De lehet, hogy részt is kellett vennie ezen az alkalmon. Lehet, hogy ő is kívülről tudta az énekeket. Gyermekkorától. Lehet, hogy ismerte a történetet Jézusról, mert hallotta, ahogyan elmondja ezt Filemon. Mégsem érezte magát otthon, abban a házi gyülekezetben. Mégis elvágyott onnét. Neki egy külön otthon kellett, amit ő rendezett be magának. A szabadság mellett ott volt az elszakadás is. Elszakadás a hívő közösségtől, elszakadás egy gyülekezettől. Nagy veszélyben van az, aki idegenként érzi magát egy gyülekezetben. Nagy veszély az, hogyha valaki idegenként érzi magát ott, ahol Jézus Krisztus jelen van. Eljárogat, hiszen így tettek a szülők is, a nagyszülők is. Eljárogat, mert részt kell venni ebben a nagy szerepjátékban. És közben pedig nem érzi magát otthon, és alig várja, hogy vége legyen az egésznek. Nyomorúságos állapot ez. Milyen döbbenetes az, amikor keresztény szülők kapják azt, nem kértem, hogy megkereszteljetek. Nem kértem, hogy keresztény családba szülessek. Nyűg nekem az egész. És milyen szép, amikor ennek ellenére Isten elvégzi a munkát. Onézimosz számára haszontalan az egész, amit Jézusról mondanak, de nem haszontalan Isten számára. Lehet, hogy csak ült, hallgatta az igét, és Isten szempontjából semmi értelme nem volt az egésznek. Fájdalmas állapot. Pál azt írja Filemonnak, most már hasznos mind nekem, kiváltképp pedig neked. Azért, mert Onézimosz otthonra telt, bolyongásai közepette összetalálkozott személyes megváltójával, megváltozott az ő élete. Jelen volt, szabad lett, és ő maga is dicsérte az ő urát. Íme, kedves testvérek, azt mondtam, praxis pietatis, a gyakorlati keresztény élet. Nem mély és nagyon fontos teológiai megfogalmazás, hanem nagyon is gyakorlatias élet. A menekülő, szabadságra vágyó ember élete, aki otthonra lelled bűnbánat után Jézus Krisztusnál. Nos, ilyen Onézimosz esete, ilyen az ő élete, és ilyen lehet a miénk is. Mert ugyan az idők változtak, de a bűn egykor és ma is bűn, Krisztus pedig egykor, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Válaszoljunk fennállva az igére, 469. énekünket keressük meg. Első, második és harmadik versszakát énekeljük el.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engem.
imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked azt az utat, amely a tiéd. Hálaadással köszönjük neked Jézus Krisztus útját. Köszönjük, hogy eljött az egykori és mai Onézimoszokért. Köszönjük, hogy így szeretne boldog, kiegyensúlyozott életet adni az ő személyes jelenlétével. Köszönjük, Urunk, hogy te szabadító Isten vagy. Nem hagysz a bűnben, nem hagysz a nyomorban, nem hagysz a betegségben, gyászban, emlékezésben önmagunkra, hanem saját magadat adod. Így köszönjük meg neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a templompadban is meghallhatunk téged és követhetünk. Végezd el bennünk, hogy igéd életté legyen. Bocsásd meg, hogyha oly sokszor csak egy-egy rövid óra az, amit veled töltünk, adj ennél sokkal többet, egy egész életet. Válts meg bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi elesettjeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyászolókért, emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megkeresztelt kicsiny gyermekért, szüleiért, keresztszüleiért, családjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházi ágyon fekvőkért. Köszönjük, hogy te gyógyító Isten vagy. Kérünk, hogy állíts talpra a mi lábadozó testvéreinket. Hálaadással köszönjük, hogy te a műtétek idején is Isten vagy. Legyen áldott ezért a te szent neved. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, bűnbánati hetünkért, ünnepi alkalmainkért. Könyörgünk az előttünk álló napközis táborért. Imádkozunk hozzád a szolgálókért. Imádkozunk hozzád azokért, Urunk Jézus Krisztus, akik téged keresnek. Légy egészen konkrét, hogy meghallják a te szavadat. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, hogy változzanak azok a világi események, amelyek itt vannak, akár a mi ország határainkhoz nagyon közel, szomszédos országban. Könyörgünk, Urunk, a kárpátaljai magyarokért, és imádkozunk hozzád azért, hogy Ukrajna és Oroszország, vagy éppen Ukrajnában a háborús helyzet megálljon, és béke lehessen. Így imádkozunk, Urunk Jézus Krisztus, a közel-keleti békéért is. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akiket lehet, hogy most is megbélyegeznek, vagy éppen felkoncolnak Krisztusba vetett hitük miatt. Te légy az üldözött keresztjénekkel, a vasárnapot, Krisztust, a feltámadottat ünneplőkkel. És add, hogy mi magunk befogadói és segítői lehessünk a rászorulóknak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a betegekért is, akik tőlünk kilométer ezrekre vannak, és mégis naponta véreznek. Imádkozunk nem csak azért, hogy mi magunk megmeneküljünk ettől a betegségtől, hanem imádkozunk azért, hogy eltűnjék a világról. Mindez a te kezedben van. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most mindenki elmondhatja személyes imádságát csendben. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném megköszönni az elmúlt heti segítséget, munkát és adományt. Külön is köszönjük, hogy gyülekezetünk 300 cső kukoricát kapott, amelyet igyekeztünk sok helyre eljuttatni. Napközis táborunkat hirdetem augusztus 21-e és 23-a között Pomázon. Segítő szolgálókat várunk az alkalmakhoz, a szolgálói megbeszélést holnap hétfőn 16:30-tól tartanánk. Pocsmegyer iskolájában augusztus 20-áig, tehát még néhány napig megtekinthető Pocsmegyer katonai hagyományai és emlékei című kiállítás. A kiállítás szervezője, rendezője Csengő Csörner András, pocsmegyeri presbiter testvérünk. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órakor bűnbánati alkalom lesz Pomázon, 19 órántól pedig énekkari próbát tartunk. Kedden 18 órától bűnbánati alkalom lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 10 órakor községi ünnep lesz Csobánkán, 18 órakor pedig városi ünnep Pomázon. Ezen az alkalmon adják át Pomáz közművelődési díját, melyet ebben az esztendőben kórusunk, gyülekezetünk Psalmus kórusa kapott meg. Csütörtökön reggel 8 órától indul a napközis tábor, 16 óráig tart. 18 órától bűnbánati alkalom lesz Csobánkán. Pénteken is reggel 8 órától kezdődik a napközis tábor Pomázon. Bűnbánati alkalmunk lesz 18 órakor Pomázon, és ifjúsági óránk 19 órától. Most úgy adódott, hiszen szerdára esett az ünnepi nap, hogy szombaton is tartanánk egy napközis táboros napot, melyre meghívjuk a szülőket is, és gyülekezetünk minden tagját. 8 órától 16 óráig lesz ez az alkalom. Azt szeretném kérni, hogy aki eljönne gyülekezetünkből erre a délelőtre tulajdonképpen, vagy kora délutánunk tartó alkalomra, az jelentkezzék. Úgy tervezzük, hogy ha az idő is engedi, akkor majd elsétálunk Kőhegyre és vissza is. Persze, aki itthon maradna, inkább azt megengedjük, és valamikor kora délután egy közös ebéddel zárulna az alkalom. Az ebéd mérete miatt volna szükséges, hogy hányan leszünk, hogy így készítsük el. Este szombaton 20 órára római katolikus testvéreink várnak bennünket egy ökumenikus ima alkalomra. A keresztény üldözések miatt kialakult helyzetben szeretnénk Pomázon együtt imádkozni különböző felekezetű hívő emberek. Jövő héten vasárnap 9 órakor új kenyérért való hálaadó ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán úrvacsorai közösségben, 10:30-tól pedig Pomázon lesz úrvacsorai közösséggel egybekötött ünnepi istentiszteletünk. Terveim szerint 16 órától presbiteri gyűlést tartunk, és 18 órakor lesz a harmadik papkerti koncert Lajkó István zongoraművész szolgálatával. Vigyük azokat a kis hirdetőket, postaládába helyezhető lapokat, amelyek a templomban vannak. Bárki bármit vigyen el, ne maradjon itt, testvére, csak összegyűjtenénk, és utána a szelektív hulladékba kerülne. Vigyük el, minél többekhez jusson el. Aki plakátot vinne, kérem, hogy jöjjön be a hivatalba. Szeretnék még segítséget kérni a holnapi napra, holnap délelőtre, 9 órától, hogyha segítenének férfi testvéreim, néhány szekrényt kellene elhelyeznünk, padlásra vinnünk, egy-két dolgot elrendeznünk. Meg kellene beszélnünk majd a hétvégi koncertünkhöz a szék szállítást és egyebeket is. Ha holnap 9 órára néhány férfi testvérem el tudna jönni, azt köszönettel venném. Ha pedig asszony testvéreim közül valaki el tud jönni, hogy a konyhában a táborok után egy kis rendet tegyen, azt is köszönettel fogadnánk. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és istentiszteletünk vége is eljött. Záró énekünk a 229. dicséretünk lesz. Első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést tegyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!